2 Korintus 12, innen folytatjuk, mert majdnem befejeztük a 2 Korintus levelét. Most már csak évek kérdése, tényleg lassan haladunk benne, de előbb-utóbb vége lesz. De annál jobb most az a rész, ami jön. Szeretnék imádkozni, és utána nézzük meg együtt. Úr Jézus, köszönöm neked a te nagy kegyelmedet, Uram, hogy még élünk, hogy tanítasz minket, Uram, hogy a szereteted nem fogy el irántunk, Uram. Hálás vagyok azért, hogy annyi bukdácsolásunk, gyengeségünk, elesésünk után is, Uram, veled fölállhatunk, és mehetünk tovább. És Uram, hogy semmi nem választ el minket a te szeretetettől. Köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, ahogy most vagyunk. És kérlek, Uram, hogy formálj át, Uram, hogy jobban hasonlítsunk rád. Kérlek add, hogy a lelked az felforgassa a szívünk állóvizét, ha kell. Kérlek add, hogy az igéd az szóljon a szívünk köz, Uram, és ne maradjunk ugyanolyanok. Köszönjük, hogy vállalod velünk a közösséget, sőt azt mondja az igét, hogy testvéreidnek nevezel minket. Milyen nagy szeretet ez, Uram. Köszönjük, hogy most is itt vagy velünk ezen a helyen. Te feltámadtál és élsz. És dicsőj meg, kérlek, Uram. Szeretnénk, ha az életünk olyan templom lenne neked, Uram, amiben te megdicsőülsz. Jézus nevében. Amen. No, itt a levél végén, a 10-től a 13. fejezetig, amikor az ember olvassa, az a benyomása, mintha nem is ehhez a levélhez tartozna. Többen úgy is gondolták, hogy ez csak így utólag hozzá lett toldva, mert annyira más a hangneme, annyira más, ahogy Pál hozzáll. Mindegy, lehet így gondolni, én nem így gondolom, azt gondolom, hogy Pál csak visszatér egy olyan témához, amit korábban már említett, mégpedig azt, hogy védekezik, vagy válaszol azoknak az embereknek, vagy azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amikkel támadták. Korintusban voltak olyan emberek, Pál ilyen állapostoloknak, meg szuperapostoloknak nevezi őket, akik kritizálták Pált. Pálnak voltak testi gyengeségei, voltak küzdelmei, voltak nyomorúságai, érték nehézségek, és ezért állandóan támadták őt, és lenézték őt, és azt mondták, hogy te nem is vagy olyan, mint egy igazi apostol. Mondván, mert hogy milyen egy igazi apostol. Pál nem fogadott el tőlük pénzt azért, hogy ő szolgál közöttük, és ezért is lenézték, hogy hát Pál, hát neked még az semmit se ér az, hogy te itt közöttünk szolgálsz, hát ennyire semmi ez, amit teszel. És így minden oldalról szinte azt találták meg, hogy mennyire lúzer volt Pál. És Pál igazából válaszol nekik, válaszol erre a fajta támadásra, és azt mondja, hogy rendben van, ezek az emberek dicsekednek, felmagasztalják magukat. Oké, akkor engedjétek meg, hogy én is dicsekedjek. Pál apostol a korábbi fejezetben is most is fogja mondani, hogy hadd szóljak egy kicsit esztelenül, hadd dicsekedjek, de nem úgy, ahogy ők. És leír egy olyan listát, az előző fejezetben láttuk, amikor felsorolja a szenvedéseit. Na, akkor hadd mondjam el, hogy én mind mentem keresztül a szolgálatban. Nem megyünk vissza, olvasd el a 14. fejezet végét, hát nem semmi az a lista. És a végére még oda tűzi azt, hogy minden nyomorúságom mellett ott van a gyülekezetek mindennapi gondja. Minden nap gyötör az, hogy szeretném, hogy a testvéreim Korintusban is jól legyenek, mint egy apa a fiúkért, a fiaiért úgy aggódott Pál a Korintus beliekért. És mi bizonyította volna jobban a szeretetét irántunk, mint ez az aggodalom, hogy Pál állandóan csak azon gondolkozott, hogy mit tehetnék értük, hogy jól legyenek. No, innen folytatjuk, és igazából most is a dicsekvés témájánál tart, csak most valahogy máshogy lesz, ezért van ez így különvéve. Nézzétek meg velem az első verset. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Pál egy másik területet fog most említeni. Eddig beszélt a próbákról és a szenvedésekről, és most azt mondja, hogy hadd térjek rá olyan látomásokra, kinyilatkoztatásokra, amit Isten adott nekem így a szolgálat során. Na ez már inkább hasonlított ahhoz a fajta dicsekvéshez, amivel a szuperapostolok jöttek, hogy hú, hát az Úr olyan dolgokat mutatott nekünk, hogy el se hinnétek. És akkor mondták a látomásaikat, mondták a víziójukat, és eléggé fölmagasztalták ebben. Nem tudom, hogy voltál-e már olyan gyülekezetben. Sajnos ez ma is működik így, ahogy Pál ezt így, Pál mögött így el tudjuk képzelni ezeket a támadásokat, hogy mint ilyen szuper lelki emberek beszélnek arról, hogy nekik milyen szuper lelki élményeik voltak. És amikor egy ilyen helyen találod magad, mintha mindenki egymást tromfolná, hogy ja, neked ilyen volt, képzeld az enyémet, és mintha minden héten csodák, látomások, víziók kellenének, hogy történjenek az életünkben. És az egészben nem Isten dicsül meg, hanem az, aki mondja. Mert az embernek az a benyomása, hogy fű, hát te nagyon különleges ember, hogyha Isten neked ilyen dolgokat mutat. Hát. És Pál apostol most nagyon óvatosan kezd erre a területre menni, és említeni azokat a kinyilatkoztatásokat és látomásokat, amiket ő kapott Istentől, mert kicsit most azon a területen jár, mint az állapostolok, ezek a szuper lelkiek. De ő egészen máshogy fogja ezt mondani, figyeljétek meg. Pál beszél a látomásáról, és szinte érezzük, hogy feszeng, hogy annyira kellemetlen neki magáról beszélnie. Mert ő sokkal jobban szeretett Jézusról beszélni. De beszélnie kell erről. Amikor a korintusiak elutasították Pált, akkor nem csak Pált utasították el, hanem Jézus Krisztust is elutasították. És azzal, hogy elutasították, Isten munkáját akadályozták az életükben. Ezért kell beszélnie Pálnak erről. Látomások és kinyilatkoztatások. Olyan, mint egy ilyen jó modern könyvcím, nem? Látomások és kinyilatkoztatások. Vedd meg! 10 pont, hogy te is eljuss erre a lelki magasságra. Érdekes dolog, hogy az Új Szövetségben többször találkozunk látomással, kinyilatkoztatással, amin keresztül Isten szólt valakihez, mint gondolnánk. Elég sokszor ott van. Például Zakariás, keresztelő János apja egy látomást kapott, amikor a templomban szolgált. Isten szólt hozzá. Jézus, amikor fenn volt az átváltozás hegyén, akkor később erről a tanítványok úgy szóltak, hogy egy látomást láttak arról az Úr dicsőségéről. Amikor az asszonyok ott voltak a sírnál, és angyalokat láttak, ezt a látomást kapták Istentől. István, amikor mielőtt megkövezték volna, látta a mennyben Jézust, mint föláll, és őt várja. Anániás, aki Damaszkuszban élt, egy látomást kapott az Úrról, hogy menjen el Saulhoz, és szolgáljon neki. Péter 3-szor kapott látomást tiszta és tisztátalan állatokról, és Isten szólt hozzá ezen keresztül. Péter, amikor a börtönben volt, megjelent neki egy angyal, és szabadon a láncok lehullottak róla. János, amikor Patmosz szigetére száműzték, egy látomást látott, és ez alapján írta le a jelenések könyvét. Pálnak látomása volt a damaszkuszi úton, amikor megjelent neki Jézus Krisztus dicsősége. Pálnak látomása volt, amikor egy makedon férfi állt elé, és mondta, hogy gyere Pál, Filippibe, gyere Makedóniába, és legyél a segítségünkre. Látomása volt Korintusban, amikor megjelent neki az Úr, és bátorította, hogy tartson ki. Pálnak látomása volt a hajón, amikor viharban volt a földközi tengeren. Újra és újra látunk ilyet. És én nem tudom, hogy te hogy állsz ehhez, de nem kéne meglepődnünk, vagy elutasítanunk azt a lehetőséget, hogy Isten látomásban, kinyilatkoztatásban szóljon hozzánk. Óvatosnak kéne lennünk ezzel. Azt gondolom, hogy ez mind a mellett, hogy lehetséges, nem történik minden héten, minden hónapban, de el kell fogadnunk azt, hogy lehet, hogy Isten szól hozzánk. De megvan ennek a veszélye. Elmondom, hogy miért. Azért, mert egy látomás, az könnyen félreérthető, és könnyen félrevezet minket. Nem feltétlenül kell úgy kezelnünk, mint a Szentírást. Azért, mert Isten mutatott nekem valamit vízióban. Számos könyv kapható ma lelki könyv címén, emberektől, akik leírták a víziójukat, és amikor az ember olvassa, kicsit hogy néha is föláll a hátán a szőr, hogy ezt, mi ez az egész? Hogy ezt Isten mutatta, hogy de ez ellenmond a Bibliának. Én nem gondolom, hogy minden esetben, amikor valaki leírja a látomását, helyes dolgot tesz. A legtöbb esetben, mondhat, ez az én véleményem, 99%-ban, amikor egy embernek Isten mutat egy víziót, egy látomást, az annak az embernek szól. Nem azért, hogy puf, nagy dobra verje. És már itt sántít nekem sok beszámoló, hogy valaki nagyon hangosan beszél róla, valaki reklámozza ezt, és igazából nem Isten dicsül meg benne, hanem ő maga. Ezt írja Pál, figyeljétek a második versben. Isten, ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én nem tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Pál itt megoszt egy történetet, egy hatalmas víziót, látomást, de úgy beszél róla, mintha nem ő lett volna benne. Egy egyes szám harmadik szemében ismerek egy embert. És itt az ember elkezd találgatni, hogy Pál, kiről beszél most? Most magáról beszél, vagy valaki másról beszél? Mi ez a furcsa egyes szám harmadik személy? De ha megnézed, akkor a 7. versben visszavált egyes szám első személyre. Tehát igazából tudjuk, hogy magáról beszél. Itt egy olyan látomás volt, amit Pál kapott a harmadik égről. Nem valaki másról beszél, de úgy beszél mégis erről az emberről, mintha nem ő lenne. Mert annyira óvatosan beszél erről a területről, pont az előbbi említett példa miatt, hogy az állapostolok és a szuperapostolok ilyen óriási lelki megtapasztalásokról beszéltek, hogy felmagasztalják magukat. Pál ezzel nagyon vigyáz. Elragadtattam a harmadik égig. Megnyugtatlak, a mennyben nincsenek szintek. Ez nem azt jelenti, hogy ő túllépte az első, másodikat, és már a harmadiknál járt. Ez a zsidók fogalomrendszerében működött. Ők teljesen értették, hogy miről szól. Az első égről a zsidók úgy beszéltek, mint a kék égről, ahol a madarak szállnak. Ezt nevezték első égnek. A második égnek nevezték a csillagos égboltot. Azt az eget, ami a földön túl van. A földön kívüli tér. És a harmadik égként említették a mennyet. Isten lakhelyét, ahol Isten trónja áll, az ő országát. És azt mondja Pál, hogy elragadtattam én erre a helyre, ahol Isten lakik, ahol Isten trónja áll. És úgy is nevezi a következő részben, hogy a paradicsomba. Ott jártam, ahol Isten van. Ahol Isten lakik, az ő országában. Nem Pál volt az egyetlen, aki átélt ilyet. Ézsaiás is, olvassuk a 6. fejezetében, átélt valami hasonlót. Sőt, János apostol a Jelenések könyvében is ír erről, hogy ott látta az Urat, és ott állt az ő trón termében. Olyan érdekes, ahogy Pál fogalmaz. Azt mondja, hogy ismerek egy embert, stb., hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, és utána ezt a fogalmat pont még egyszer megismétli. És akkor az embernekben elindult egy ilyen spekuláció, hogy most hogy lehetett, hogy Pál ott járt? Testben volt, hogy nem testben volt, hogy elszakadt a lélektől, a lelke fölment, és igazából az a jó benne, hogy mivel Pál maga nem tudta, aki átéltem, hogy mi honnan tudnánk, akik ezt nem értük át. Tehát a legjobb, ha az ember nem spekulál. De azt tudjuk, hogy Isten elragadta őt, és ott volt a mennyben. 14 évvel ezelőtt. Tudod, milyen megdöbbentő nekem? Hogy 14 évvel ezelőtt egy ilyen dolgot átélt, de 14 éven keresztül nem beszélt erről senkinek. Na, ez mutat valamit Pálról. Ez mutat valamit arról, hogy egy látomáshoz hogyan kéne hozzáállni. 14 éven keresztül ezt titokban tartotta, mert nem tartozott másra. Most viszont oka van, amiért ezt felemlíti. Nem tudjuk, hogy mikor történt, csak találgatunk. Elképzelhető, hogy akkor, amikor Lisztrában megkövezték. Emlékeztek, hogy Pált kirángatták a városon kívülre, megkövezték, és ki tudja, lehet, hogy ott meghalt, lehet, hogy akkor a lelke felragadtatott az Úrhoz. Majd azt olvassuk, hogy Pál fölállt, és visszament Lisztrába. Nem tudjuk, lehet, hogy ekkor történt, de nem is az a fontos. És az az érdekes nekem még, hogy ahogy Pál erről beszél, azt mondja, hogy elragadtattam a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott ez az ember, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Itt nem azon van a hangsúly, amit Pál látott, hanem azon van a hangsúly, amit Pál hallott. És arról sem beszél részletesen. Azt mondja, hogy olyan kimondhatatlan beszédeket hallottam, amiről nem beszélhetek. Nem kaptam rá engedélyt. Kimondhatatlan beszédek. Ismerünk egy embert, Sári is ismeri, meg én is, Vajtáról, direkt nem mondom, hogy ki, nem akarom zavarba hozni, meg már nincs is Vajtán, csak hogy letisztázzam, aki egy pár évvel ezelőtt egy műtétre került sor az életében, és leállt a szíve, meghalt a műtőasztalon. És visszahozták pár perccel később, él ma is, jól van, de elmondása szerint ez idő alatt ő ott volt Isten előtt, és látta az Urat. És akármennyire szerettünk volna kihúzni belőle többet, hogy elmondja, milyen volt, mit látása, többé, nem mond erről semmit, nem beszél erről. Igazából ezt sem tőle tudjuk, hanem egy embertől, akinek elmesélte így, és tehát nem direkt így hirdet, hogy képzeljétek, mi történt velem. És valahogy hiteles nekem ez a történet. És hálás vagyok azért, hogy nem mondja el. Tulajdonképpen kíváncsi lennék, hogy mit láttál, de ilyen történetekből sok van, hogy valaki meghalt, látott valamit, és sokszor ellentmondó dolgokat mondanak. Pál itt nem is azzal foglalkozik, hogy mit látott, hanem hogy mit hallott. És arról sem beszélhet, mert azt neki adta Isten. Kimondhatatlan beszédeket hallott, amit nem adhat tovább. Itt nincs személy szemfényvesztés, meg ilyen kikerekedő történet. 14 éven keresztül nem is beszélt róla senkinek, de most okkal hozza fel. Mindent megtesz Pál, ha már elmondja, ne magára vonja a figyelmet. Nem tudom, benned nem indul el néha ilyenkor a kíváncsiság, hogy mit hallott? Mit kellett Pálnak hallani, vagy mi volt az? Nem tudjuk. Ha Isten gyermeke vagy, akkor ezt át fogod élni. Nem látomásként, elragadtatásként, hanem ott fogsz állni Isten előtt. Tehát így lehet, hogy furdal a kíváncsiság, de ha nem tudjuk, akkor okkal nem tudjuk, de át fogjuk élni. És én hálás vagyok azért, hogy Pálnak hálás vagyok, hogy nem mondta el. Hogy ezt az élményt nem rontja el. Hanem ott fogunk állni, és első kézből látjuk az Urat szemtől szembe. Egyszer mondta valaki, és nagyon megragad bennem, hogy ha egy ember látja a mennyet egy pillanatra, vagy akár a pokolt egy pillanatra, az az egész életét meg tudja változtatni úgy, hogy odaszánja magát Isten dolgaira. Elég látni egy pillanatot a mennyből, vagy egy pillanatot a pokolból, hogy egy embert annyira felrázon a lelki valóságra, amiben élünk, hogy utána az egész életét odaszánja Istennek. Én nem tudom, hogy Pálnak ezt miért engedte meg, másnak miért nem engedi meg, de Pálnak szüksége volt rá. Lehet, hogy a sok próba és küzdelem miatt kellett, hogy ezt lássa, hogy be tudja fejezni a versenyt. És így folytatja az 5. versben. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Pál úgy dicsekedett ezzel az emberrel, mintha nem is ő lenne. Mert valljuk meg, ő ezért semmit nem tett, hogy ebbe az élményben részesüljön. A maga kapcsán meg azt mondja, hogy én meg az erőtlenségeimmel dicsekszem. Erről szólt az előző fejezet. Milyen éles kontrasztja ez annak, azokkal a támadókkal szemben, akik állandóan dicsekedtek és hirdették magukat. Ők nem hezitáltak volna egy ilyen élmény után legyártani DVD-ket, könyvsorozatokat, látomás turnéra indulni, minden módon nagy dobra verni, hogy ők mit éltek át. Pál meg azt mondja, hogy ja, 14 év előtt történt egy ilyen, de én nem dicsekszem ezzel. Én a saját küzdelmeimmel szeretnék dicsekedni, amit Isten végez az életemben. Hogyha valaki egy ilyet mondana közöttünk, akkor szerintem máshogy néznénk rá. Az ember természete olyan, hogy így máshogy néznénk egy ilyen emberre. Fú, hát ilyen történt vele, aztán megérinthetlek? Vagy esetleg kezet fogunk alkalom után? És így Pál ide, el se indul ezen az úton. Ő is tudja az emberi természetet. Tudod, azért örülök, mert Pálnak nem volt arra szüksége, hogy ezzel igazolja magát bárki előtt is. Őt nem ez igazolta, hanem az az megváltozott élet, amit élt. Az az erőteljes szolgálat, amiben benne volt. Érdekes dolog, hogy Keresztelő János, akiről azt mondja a Biblia, hogy a legnagyobb ember, Jézus mondta ezt róla, nem akárki, a legnagyobb ember volt, aki asszonytól született. Tudtad róla, hogy soha egyetlen csodát sem tett? Soha egyetlen csodát sem tett. Az ő szolgálata az volt, hogy hűségesen Istennel járt és beszélt róla. És Jézus mondta róla, hogy nála nagyobb ember nem született. Na ennyit ezekről a szuper lelki megtapasztalásokról. És Pál azt mondja, és itt jön ki az értelme ennek az egésznek, hogy miért beszél erről. Így folytatja. 6. verset olvasom. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, míg a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Érdekes dolog az, amiről itt Pál elkezd beszélni. Itt derül ki, hogy miért hozta fel ezt az egész témát. Fölhoz egy ilyen bámulatos látomást, és azt mondja az ige, hogy ez az egész, ahogy megtörtént, Isten mellé rakott valami mást. Adatott nekem egy tövis a testembe, hogy ennek a hatalmas kinyilatkoztatásnak a valóságától el ne rugaszkodjam. Vagy bocsánat, ennek a hatalmas látomásnak a hatására nehogy elszálljak, hogy büszke legyek, vagy bármi elbuktasson a büszkeségem. Adott az Úr egy tövist a testembe. Adatott nekem egy tövis, hogy el ne bizakodjam. Pálnak volt egy lenyűgöző látomása, és azt mondja, hogy kellett valami mellé. És Isten tudta ezt. Szüksége volt valamire, hogy a földön tartsa. Érdemes észrevenni azt, tesóm, hogy Pál, a nagy Pál apostol, hajlamos volt arra, hogy büszke legyen. Pedig ő aztán sok mindent átélt már Istennel. Mondhatnánk, egy nagyon alázatos ember volt, de a büszkeség könnyen az ő bukását okozhatta volna. Még neki is. És hadd mondjam azt, hogy bármelyikünknek az hajlam a büszkeségre, az bennünk van. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy a büszkeség az mindig a bukás előtt jár. Az Úr tudja, hogy Pálnak mire volt szüksége, és ezért adatott egy tövist a testébe, hogy ez alázatban tartsa, hogy a földön tartsa. Észreveszed magadban ezt a hajlamot? Amikor az ember úgy gondolja, hogy hát én már alázatos vagyok, már ez is a büszkeség jelenem, ha már ezt így kimondjuk. Vicces lehetett egyszer Mózesnek leírni saját magáról, hogy így a Mózes a legalázatosabb ember volt a földön. Ezt így le van írva Mózes könyvében, szerintem kicsit úgy félve írta le. Nagyon hajlamosak vagyunk büszkeségre. És azt mondja a korintusi levél, hogy vigyázzon, aki áll, el ne essék. Isten legjobbja, talán legjobbja, Pál apostol, szüksége volt arra, hogy egy ilyen tövis adasson a testébe, és alázatban tartsa. Ezért tövis adatott a testembe. És itt kezd megmutatkozni ez az egész ok, amiért ezt a látomást fölhozta. Én nem tudom, hogy mi volt ez a tövis, de úgy tűnik, hogy ez egy látható dolog volt Pál életében. Hogy erről tudtak, hogy valami baja van Pálnak. Sőt, azt gondolom, hogy részben emiatt vetették meg Pált. Sokan úgy tartják, hogy Pálnak ez egy szembetegsége volt. Egy súlyos szembetegség, ami akkor mást is gyötört, ami állandó szemfolyást okozott, ami teljesen tönkretette a látását. Ezt az igéből még igazolhatnánk is. Nem tudom, lehet, hogy ez volt. És azt mondja Pál, hogy egy tövis adatott a testembe, és ezt bárki láthatta, akár a korintusiak is. Megvetették érte Pált, hogy milyen nyomorult életet élt Pál. De nem tudták a valódi okát. Nem tudták, hogy ez azért adatott, mert egy hatalmas lelki megtapasztalása volt Pálnak, és Isten megengedte ezt a tövist, hogy alázatban tartsa. Egy kicsit visszatérek arra, amit a Tamás mondott, hogy sokszor nem látjuk a teljes képet. Látunk valamit egy emberben, és ez alapján megvetjük, vagy felmagasztaljuk. De közben nem látjuk, hogy mik a valódi okok, mi a teljes kép. Szerintem nagyon óvatosnak kéne lennünk ezzel, hogy valakit így fölmagasztalunk, az emelményre állítunk, vagy így letaszítunk, hogy megvetett ember. Óvatosan az ítélethozatallal. Adatott egy tövis. Tudod, hogy hangzik ez? Azt mondja, máshogy fogalmazok. Ajándékba kaptam egy tövist a testembe. Tulajdonképpen erről beszél Pál. Úgy tudott Pál tekinteni erre a tövisre, hogy az ő célját szolgálja, az ő életében szolgálat. Mi volt ez a tövis? Mondom, nem tudjuk. Csak a találgatás. De a szóról általában az embernek egy ilyen szálka jut eszébe, vagy egy ilyen rózsatövis. Nálunk otthon van sok rózsa, meg néhány tüskés növény, és előfordul, hogy a gyerekeknek szálka, vagy tövis, vagy ilyen, valami megszúrja a kezét, és otthon dráma van ebből. Mert tudják, hogy ilyenkor előkerül a bicska, és akkor próbálom kipiszkálni, és inkább azt mondják, hogy majd kijön apa hozzá, ne nyújj, majd magától. De ez nem egy szálka. Ez a szó, hogy tövis adatot nekem, ez nem egy ilyen pici szálka, vagy tövis. Tudod, mit jelent a szó? Sátorcövek. Ami még csak nem is olyan, mint ezek a modern sátrak, hogy van egy ilyen fémrúd, amit itt le kell ütni. Ez egy, akkoriban egy ilyen 40 centi, 50 centi hosszú farúd volt, amit leütöttek a földbe, hogy megtartsa a sátrat. Ha valaki elmegy Izraelbe, akkor ma is láthat sátorozó embereket. A beduinok úgy élnek szinte, mint 4000 évvel ezelőtt, sátrakban laknak, kivéve, hogy bizonyos civilizált dolgokat elfogadtak, például parabola antenna van a sátor külsején, és tévé, de sátorban laknak, és minden más egyebet úgy csinálnak, ahogy akkor. És nők, férfiak itt laknak ebben a sátorban, de a nők feladata az, hogy ezt a sátrat fölállítsák. A férfiak ehhez hozzá nem nyúlnak. Ők egész nap kávéznak, beszélgetnek jóformán, és a nők feladata az, hogy a sátrat arrébb vigyék. A férfi eldöntő, hogy mikor, a nő akkor szedi a sátorfát, és arrébb mennek. És ezért a nők nagyon értenek ez a sátor veréshez, a sátor rúdhoz. A férfiak egyáltalán nem értenek hozzá. Van erről egy történet egyébként a Bibliában, Bírák könyvénél, amikor Jáél, egy hölgy, hát látjuk az ő jó képességeit ezzel a cövekrúddal, vagy sátorrúddal, megérkezik hozzá Sisera, az ellenségnek a hadsereg parancsnoka, és azt mondja, hogy rejts el a sátradban. És azt mondja, persze, gyere be nyugodtan, ide lefekhetsz, lefekteti, elhasszik Sisera, és fogja Jáél a sátorcöveket, és átüti vele a homlokát. Itt be, és ott ki. Mondhatnánk, hogy egy komoly fejfájást kapott. Azt mondja Pál, hogy hogy egy ilyen sátor rúd adatott az én testemben, ami gyötör. Te elképzelheted, hogy nem valami apró dologról volt szó. Volt egy látomásom, és ezért Isten egy ilyen sátor szöveget engedett az életembe. És még valamit elmond róla, azt mondja, hogy a sátán angyala ez, hogy gyötörjön. Ez nekem furcsa. Azt mondja, hogy adatott egy tövis, mintha azt mondaná, hogy Isten adta ezt nekem így ajándékba, és mellette azt mondja, hogy közben ez a sátának az angyala, hogy gyötörjön. Nem ellentmondás ez a kettő? Most ki csinálja ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy nem ellentmondás, ha az ember ismeri Jób könyvének történetét, ami azzal indul, hogy a sátán odaáll Isten elé, és engedélyt kér Istentől, hogy dolgokat elvégezhessen Jób életében, hogy gyötörhesse, hogy kárt okozhasson neki. És Isten bizonyos mértékig megengedi neki. Csak annyit tehetett, amit Isten megengedett. Azt gondolom, hogy itt is valami hasonlót látunk, hogy Isten valamilyen területen megengedte a sátánnak, hogy ezt a sátort szöveket oda üsse Pál életébe. Isten részéről ez egy védelem volt, hogy megóvja Pált a büszkélkedéstől. A sátán részéről viszont az volt, hogy fájdalmat okozzon neki. De ez a dolog Isten kezébe volt. Hogy gyötörjön. Hát ez nem hangzik túl jól. Hogy üssön. Hogy bokszoljon. A sátán angyala jobbról, balról. Hogy fájdalmat okozzon nekem, hogy szurkáljon. Hogy kékre zöldre verjen. Isten ezt megengedte. Pált az ördög boxolta. Hát ez hogy történhetett? Nem tudom, hogy vagy vele. Én nem vagyok egy pálapostól. Kanyarban nem. De néha én is úgy érzem, hogy mintha az ördög egyik ügynöke azt a megbízást kapta volna, hogy üssön. Mint így fölhívta volna az ördög, hogy most jön a Tamás, adj neki. És mintha én lennék a homokzsákja, és nem az ördög szentel nekem figyelmet, annyira én nem vagyok fontos, de valamelyik alsóbb rendű ügynökét így elküldje, hogy puföljön. És a lelki harcban megélem ezt, hogy néha annyira intenzív, nem tudom, biztos te is átéled. Egy tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön. És ezzel szemben néha az a fura, hogy látunk olyan hívőket, akik mindig mosolyognak. Akik látszólag mindig jól vannak. Egy pillanat. Hát ugyanazt a kereszténységet éljük. De hogy vagy? Hát én nem vagyok mindig ilyen jól. Éppen vernek. Éppen gyötörnek. Mitől mosolyogsz te állandóan? De el ne felejtsük, hogyha valaki elég sok ideje jár már Istennel, élt már, tudja, hogy ez hogy történik, az tudja, hogy a mosoly mögött sokszor nagyon komoly küzdelmek vannak. Ez nem egy maszk, amit fölveszünk, hanem Isten munkája zajlik bennünk. Isten küzdelmét, Isten követésében küzdelmeket élünk meg, de Isten örömét is adja nekünk, az ő békességét is. Nem biztos, hogy aki mosolyog, az egy látszatot tart fent. És sokszor Isten legáldottabb emberei mellette a legkomolyabb küzdelmeket élik meg. Egy tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön. Miért engedte ezt Isten? És három okot hadd emeljek ki, ami majd fog hozzánk is szólni, remélem. Az egyik az, hogy védelmet jelentsen. Hogy védelmet jelentsen. A mai modern lelki gondozásban, tudod, mit mondanának egy ilyen embernek? Pál apostol megjelenne, hogy tanácsra van szükségem, egy tövis adatott a testembe. Tudod, mit, Pál? Legyél pozitív. Tagadd meg ezt a dolgot. Állj rá Krisztus győzelmére, és el fog múlni. Ha valamilyen hitbajnokkal találkozna, valamelyik nagy hithősünkkel, azt mondaná, hogy Pál, nincs elég hited. Ha lenne, akkor már ez rég nem gyötörne téged. Már rég elmúlt volna belőled, hiszen minden lehetséges annak, aki hisz. Ő minden betegségünket hordozta, rázd le magadról. Lehet, hogy bizonyos helyzetekben, én most nem gúnyolódni akartam, lehet, hogy így ment át. Bizonyos helyzetekben tényleg ez a jó válasz. De amikor Jézushoz Pál odavitte ezt a problémát, Jézus nem ezt mondta neki. A bölcs tanácsoshoz odaállt, háromszor imádkozott, és Jézus nem ezt a választ adta. Mindjárt odaérünk és megnézzük, hogy mit mondott. Tudod, mit csinált Pál? Imádkozott. Azt csinálta, amit írt más gyülekezeteknek, hogy ilyen helyzetben csinálni kéne. Filippi 4:6. Ne aggódjatok. Ne aggodalmaskodjatok, hanem minden kérésetekben, Minden imádságotokban hálaadással vigyétek a szükségeteket Krisztus elé. Leírta ezt a Filippi belieknek, és ő is ezt csinálja. Oda viszi ezt a problémát Istenhez. Azt mondja, hogy emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ezt tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erétlenség által ér célhoz. Háromszor kérte az Urat. Tudod, hogy ezzel Pál megszegte a nagy hittanítók elveit? Hát, ez nagyon ciki, Pál. Háromszor kérni? Azt tanítják ezek a nagy hittanítók, hogy elég egyszer kérni, ha már kétszer imádkozol érte, akkor már nincs is hited igazából. Mert ha egyszer kéred, már tudnod kéne, hogy megkaptad. Hát Pálnak nincs ekkora hite. Sőt, Jézusnak se volt ekkora hite, mert a Gecsemáné kertben is többször ugyanazt imádkozva kérte az atyát, hogy cselekedjen. Hogy vedd el tőlem ezt a porrat, ha lehetséges. Ez az egyszer kell imádkozni, ez bolondság. Azt mondja Jézus az ő példázatában, hogy Isten kitartó imádságra tanít minket. Nyugodtan kérj valamit újra és újra és újra. Háromszor kértem, hogy menjen el ezt tőlem, de nem ez volt Isten terve. Tudod, hogy nem volt semmi rossz Pál imájával? Nem azért volt, mert röviden imádkozott, vagy túl hosszan imádkozott, vagy nem a megfelelő napszakban imádkozott, vagy nem a megfelelő szavakkal imádkozott, vagy nem volt elég lelki azon a héten. Néha ilyeneket szoktunk gondolni, amikor nem jön válasz az imánkra. Új, biztos máshogy kellett volna, mással kellett volna imádkozni. Nem így, nem valami. És nem volt semmi baj Pál imájával. Háromszor könyörögtem. Tudod, mi az, amit vár Isten az imánktól? Hogy őszinte legyen. Na, ennél többet már nem. Amikor Jézus tanította a tanítványokat, hogy hogyan imádkozzanak, ott is az volt, hogy hogyan forduljatok Istenhez. De az egésznek az a lényeg, hogy őszinte legyen. Isten erre kíváncsi. Háromszor könyörögtem, hogy múljon el, és azt gondolom, hogy Pál szenvedélyesen imádkozott. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Istennek nagyon tetszik az, amikor mi odavisszük neki a szükségeinket. Csak abban tévedünk sokszor, hogy mi a szükségünk. Pál apostol azt kérte, hogy Uram, kérlek, vedd el tőlem. Arra van szükségem, hogy elvedd. És Isten nem így gondolta, hogy Pálnak ez lenne a szüksége. Jézus tudja, hogy mi a szükségünk. És vannak olyan szükségeink, amik felülírják azokat a kéréseket, amiket imában kérünk tőle. Én emlékszem, a Biblia iskolában imádkoztam egy társért. Volt is egy lány, aki nagyon tetszett nekem, ma már hálát adok Istennek, hogy arra nekem nemet mondott. Akkor és ott, és arra a személyre. Mert Istennek sokkal jobb terve volt velem. Isten nem a pillanatnyi kényelmünket szolgálja, hanem az örökkévalóság szempontjából a szükségeinken munkálkodik, és aszerint a legjavát adja. Én néha megdöbbenek, hogy Uram, már annyiszor kértem, és nem adod meg ezt nekem. Erre nekem szükségem van. Pedig Isten jobban tudja, hogy annál nekem valami másra van szükségem, más szükségeim vannak. Isten ismer minket. És ő mindig jó hozzánk. Figyelj rám, Isten mindig tökéletesen jó hozzánk. Hoseás könyvében olvasunk egy történetet, Hoseás egy proféta volt, és a felesége egy Gómer nevű asszony, kinevezni a feleségét így, Gómer. Ez a Gómer egy olyan nő volt, aki állandóan idegen férfiakhoz ment, egy prostituált volt. Úgy, hogy közben Hoseás felesége volt. És azt olvasunk ott Hoseás könyvében, a második fejezetben, hogy egy tövises kerítést húzok köréd, hogy ne mehess el a szeretőidhez, írja Hoseás. Gómer, aki állandóan elment a saját vágyai után, és azt mondja ott igazából Isten, hogy én egy szöges kerítést húzok, tüskéket állítok eléd, hogy ne mehess el ezen az úton. Isten néha megenged küzdelmeket, testi gondokat, hogy ne mehessünk el egy olyan úton, ami a kárunkat okozná. Mi meg sokszor imádkozunk azt, hogy Uram, miért? 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 Miért van ez? És lehet, hogy nem is tudjuk azt, hogy közben, miközben az a küzdelem az életünkben van, Isten megóv bűnöktől. Megóv kísértésektől. Megóv testiességtől, anyagiasságtól, önelégültségtől, büszkeségtől. Nem lehet, hogy ez esetleg így van a te életedben is, meg az enyémben. Isten tudja a gyengeségeinket, a hajlamunkat a bukásra, és ezért megenged dolgokat, küzdelmeket. És nem csak egy időre, hanem akár hosszabb távra. Pál háromszor kérte, hogy ebből kikerülhessen. Még szép, hogy ezt kértem. Kinek kérte volna ezt? Tehát Pál nem volt mazoista. Amikor ez történt, azt kérte, hogy Uram, vedd el tőlem. De nem. Vedd el, Isten. Tudod, mit vettem észre még? Hogy egy ilyen próba, egy ilyen tüske, egy ilyen tövés mennyire fel tudja lendíteni az ima életemet. Nem csak megvéd Isten bizonyos kísértésektől és bűnöktől, hanem egyszer felpesdíti az ima életemet. Pál apostol háromszor odament Istenhez. Én nem tudom, miért vagyok ilyen, de amikor minden jól megy, akkor az én ima életem így lankad. Akkor hiába én vagyok a lelkipásztor, így mindegy. Nem vagyok egy ima bajnok. De amikor valami így beüt, akkor, ó, Uram, kérlek. És így Isten nem nevet ki, hogy na most jössz, mert baj van. Hanem így alig várja, hogy így valamivel így oda vonjon. És ha kell, akkor újra és újra. Mert tudja, hogy nekem nála a legjobb. Amikor történik egy ilyen nehézség, engem imára tud vonni, oda tud tenni a térdeimre. Le tud vinni a lábaimra. A térdeimre, hogy imába legyek. Van egy valódi történet, kicsit vicces, de elmondom. Volt egy bajnoki foci meccs, amikor nagy tét volt, ugye, hogy kinyeri a bajnokságot, és az egyik csapat kapitánya, ugye nem volt hívő ember, meg nem nagyon szokott templomba járni, de azt gondolta, hogy a meccs előtti nap elmegy egy templomba, mert hát nagy a tét, kicsit közben jár. És leült az egyik padba, nézelődött, így megnyugodott, és észrevette, hogy egy pár sorral előbb, a másik oldalon ott ül a másik csapatnak az edzője. És így gondolta, hogy csöndben marad, így figyeli, hogy mi történik, és egy ideig ott ültek, így a másik észre se vette, hogy ott van, fölállt, meggyújtott egy gyertyát, és így letette az oltárra, így csendben volt, aztán elment. Ő is várt pár pillanatig, amíg a másik ember elmegy, fölállt, oda ment az oltárhoz, és elfújta azt a gyertyát. Észrevetted már, hogy az, hogy valami nehézség történik, az a legkevésbé lelki embert is imára tudja vonni. Ne csodálkozz azon, ha Isten megenged küzdelmet. Ne csodálkozz azon, hogyha megenged hosszabb tartó nehézséget. Mert ő imába akar vonni minket. És nagyon helyes, ha imádkozol. Ha imádkozunk. Addig, amíg meg nem gyógyít. Addig, amíg helyre nem állít. Addig, amíg el nem veszi. Vagy fel nem fedi, hogy az a nehézség milyen szándékkal van ott. Imádkozz nyugodtan 3-szor, 30-szor, 300-szor. Uram, gyógyíts meg, vedd el, kérlek, szabadíts meg. Ezzel semmi baj nincs ezzel az imával. Kérhetjük, és Istennek van hatalma rá, de nem biztos, hogy ezt akarja. Lehet, hogy egyszerűen föl akarja fedni annak a szándékát, hogy miért van az ott. És mind a kettő egy győzelem. Vagy az, hogy elveszi, vagy az, hogy megengedi, hogy értsd Isten szándékait abban. És Pál apostol ezután már nem könyörgött. Nem mondta, hogy 50-szer is oda ment, hanem így megnyugodott, hogy jól van, Uram, elfogadom tőled. Mind a kettő győzelem. Egyszer nem veszthetünk ebben. De addig tegyük, amíg valamelyik a kettő közül meg nem történik. Mi volt ez a tövés? Nem tudjuk. És én örülök, hogy nem tudjuk. Mert ha le lenne írva, hogy ez egy konkrét baj, akkor ha én nem ebben lennék, akkor nem biztos, hogy tudnék viszonyulni Pálhoz, vagy amit itt mond nekem. De mivel nem tudom, ezért ha én is tövist érzek a testemben, én is gyötrelmet élek meg, akkor viszonyulni tudok hozzá. Igen, igen, Pál, értem, amiről beszélsz. Ott találom magam, ahol te voltál, és Isten neked azt mondta, hogy az én kegyelmem elég neked, akkor lehet, hogy nekem is ezt mondja Isten. Az Úr kegyelme elég neked. Imádkoztam, és Isten válasza az volt, hogy nem. Tudod, hogy Istennek joga van azt mondani nekünk, hogy nem. Ez egy ugyanolyan értékes, ugyanolyan szeretettes válasz tőle, mint az igen. Én nagyon hálás vagyok, hogy Isten nem a kényelmemet szolgálja. Nem egy ilyen elkényeztetett ficsúrt farag belőlem Isten gyermekeként, hanem ő az örökkévalóságot nézi. Ha nemet mond, az ugyanannyira tökéletesen a szeretetének a jele, mint az igen. Szeretnék felolvasni nektek egy ilyen írományt, ami ismeretlen szerzőtől van, nem tudjuk, hogy ki a szerző, de értékes gondolatok vannak benne. Így hangzik. Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő veszi el, azt nekem kell feladnom. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás gyümölcse. Nem kapni lehet, hanem szerezni kell. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy ő az áldásait adja, a boldogság rajta múlik. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de ő azt mondta, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzá. Kértem Istent, hogy adjon nekem lelki növekedést, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de ő hajlandó megmetszeni, hogy több gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, hogy szeressen engem, és ő azt mondta, igen. Odaadtam érted a fiamat, és szeretlek. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogyan ő szeret engem. Erre azt felelte, látom már kezded érteni. Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tettek. Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. Kértem szívességeket, és ő adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt. Minden imámat megválaszolta. Nagyon tetszik nekem ez az íromány, mert rámutat arra, hogy sokszor nem azt kérem, ami Isten adni akarna. De Isten mindig a legjobbat adja. És ehhez néha nemet kell mondania. Nekem nagyon zavaró, amikor ilyen tövis van az életemben, amikor ilyen nehézség van ott. Egyáltalán nem élvezem. De azt tudom, hogy Isten szándékai jók. Hogy Isten megvéd. Hogy Isten imába von. És még egy dolog itt a fejezet végén, vagy a két verset veszünk, nem megyünk a fejezet végéig. Azt mondja, 9. vers, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor ezt így elolvastam, és így készültem erre a vasárnapra, azt így mondtam, hogy Uram, én ezt nem tudom, hogy fogom tudni elmondani. Én nem tartok itt. Én nem örülök még a nyomorúságnak, a bántalmazásoknak, az üldöztetéseknek. Nem örülök annak, hogy gyenge vagyok, és tövis van a testemben. Ezt valahogy még nem élvezem, Uram. És attól független, hogy én nem tartok itt, valószínűleg Pál sem tartott itt mindig, de örülök, hogy leírta. Az a fajta gyengeség, amit te is ismersz a saját testedben, én is a sajátomban, az el tud vezetni minket Isten erejéhez. Hogyan? Ha egy adott helyzetben belátom, hogy nem vagyok elég erős, hogy nem vagyok elég, nem tudom megoldani ezt a helyzetet, ez lehetőség arra, hogy oda menjek Istenhez, hogy függjek tőle. Van olyan helyzet az életedben, amit nem tudsz megoldani? Van olyan helyzet az életedben, amihez kevés az erőd? Nem véletlenül van az. Azért, hogy ott függjél Istentől. Ez a fajta függés kapcsol össze Isten erejével. Amit nem tudsz megoldani. Biztos, hogy van ilyen helyzet. Azért engedi Isten, hogy függjél tőle, hogy kiálts hozzá, mert az ő kegyelme neked is elég, nekem is. A mai társadalmukban tanítják az embereket úgy gondolkodni, hogy el ne ismerd, hogy gyenge vagy, nehogy kimutasd azt, hogy szükségben vagy, legyél erős. És ez a fajta gondolkodás tulajdonképpen elválaszt minket ennek a lehetőségétől. Amit Pál beszél, hogy amikor én gyenge vagyok, Isten ereje akkor működik bennem. El kell néha Istennek juttatnia erre a pontra, amikor azt mondja, hogy én elfogytam, én ezt nem tudom megoldani, kevés vagyok hozzá, gyenge vagyok, Uram. És ott egy ember, amikor így néz Istenre, ilyen bizalommal, hogy Uram, te állj helyt, rád van szükségem, ott Isten megmutatja az erejét. Én utálok gyenge lenni. Megmondom őszintén, utálom ezt az egész rendszert, ahogy ezt Isten kitalálta, hogy gyengének kell lennem. De mégis, amikor így megtagadom ezt az magámtól való függést, akkor jövök rá, hogy ennél jobb nincs, amikor Isten ereje megmutatkozik az életemben. Erről mindig Istennek újra és újra meg kell győznie. Emlékszem, amikor egyetemista voltam, elsős, akkor az egyik évfolyamtársam elvitt minket sziklát mászni. Ő már gyakorlott sziklomászó volt, rám tette ezt a beülőt, karabinert, kötelet, egy nagy fához kötöttük a kötelet, és nem tudom miért van ez, de állítólag mindig először föntről lefelé kell mászni. És mi is elindultunk egy 20 méter magas sziklafalon lefelé. Ki kellett állni a sziklafal szélére, kötél a kezedben, itt szorítod, egy ilyen szorító 8-assal, és akkor engedsz rajta, amikor gondolod. Arra a pontra kellett eljutni, hogy így hátradőlj ki a szikla meredélyen, hogy a kötél tartson. Ez nekem 20 percig tartott, ez a pici dőlés, ennyi volt, nem kellett más csinálnom, hogy érezzem, hogy a kötél megtart, és nem én tartom saját magamat. Irgalmatlan küzdelem volt, de utána már nem volt gond. Utána már lementem, mert éreztem, hogy tart. Isten elé nagyon nehéz ezt megengedni, hogy így beledőljünk a kezébe. Egy adott helyzetben így megengedni Istennek az erejét, tartson minket. Mert azt gondoljuk, hogy mi van, hogyha nincs ott? Mi van, hogyha nem tart meg? De Isten kegyelme mindig megtart. És így bele kell dőlnünk Isten kegyelmében. Néha, hogy megengedni, hogy azon a ponton így az én gyengességemet elismerve azt mondjam, Uram, én nem tudom magamat megtartani. Rád bízom magam. És Isten kegyelme elég. Lehet, hogy te is ezzel küzdesz, én is rengeteget küzdök ezzel. De tudom, hogy igaz, amit Pál kapott, az nekem is igaz. Az én kegyelmem elég neked. Nem jövő időben van, hogy majd, nem volt, hanem most. A mostani körülményeimben, mielőtt bármi megváltozna, az ő kegyelme elég nekünk. Én kérlek, tesóm, abban a helyzetben, amiben most találod magad küzdelemben és nehézségben, próbáld megvívni ezt magaddal, és dőlj bele Isten kegyelmébe, hogy Uram, tarts meg engem. És a végén nem úgy fog hangzani a történet, hogy fú, olyan sztorim van, ebben én megdicsőlök, hanem ebben csak Isten fog megdicsőlni. Mert amikor én gyenge vagyok, ő akkor erős. Túl sokat voltam már én erős. Én szeretném, hogy ő legyen az. Bármennyire is küzdelmes ezen átmenni. Na, nem folytatom, pedig még tudném. Szeretném, ha imádkoznánk. És ahogy kezdtük ezt a bibliórát, hogy így állj Isten elé, nézz föl rá. Képzeld, van egy bátorító üzenetem még így a végére, egy-két gondolat. Lehet, hogy nagyon fájó az a tövis, vagy az a küzdelem, ami van te benned. Az a nehézség, ami téged ért. De az evangéliumban kapunk egy nagyon bátorító képet. Jézus Krisztus fejére rászorítottak egy tövis koronát. Amikor királyként akarták gúnyolni, hogy na, te vagy a zsidó királya, készítettek tövisből egy koronát. És belenyomták a fejébe. Belenyomták a fejbőrébe. Ezek a tövisek tudod miért voltak? Azt mondja a Biblia az 1 Mózes könyvében, hogy amikor Ádám vétkezett, akkor Isten átokkal sújtotta a földet, ami tövist termett. Ezek a tövisek az ember vétkei voltak. Az első Ádám elrontotta, de ugyanúgy elrontottuk volna mi is. De Jézus ott hordta a fején ezt a tövis koronát. Ha ma odamész Jézushoz a te gondoddal, ő nem fog lerázni téged. Ő megért téged. Ő tudja, hogy mind mész át. Legyen az egy kapcsolati probléma, egy egészségügyi probléma, egy munkahelyi, anyagi, bármi. Ő ért téged. Tudja, hogy mind mész át. De azt is lásd meg, hogy ő győzött. Hogy egy nap egy olyan országba állhatsz majd, ahol nem lesz könny, nem lesz tövis, nem lesz problémád. Ő letörölje az könnyet a szemedről. Ő szabaddá tett minket. De addig a napig, amíg az el nem jön, elég az ő kegyelme nekünk. Minden nap. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük Pál üzenetét, és Hálásak vagyunk azért, hogy megtart a te kegyelmed minket. Uram, én annyira úgy érzem, hogy kevéssé ismerem még a te kegyelmedet. Így nehezen bízik a szívem benned egy újabb és újabb helyzetben, de kérlek, tanítsd az én szívemet bízni benned, hogy el tudjam fogadni a saját gyengeségemet, a saját korlátaimat, hogy ne harcoljak az ellen, amit te azért tettél az életembe, hogy megvédjen, hogy imára vonjon, és hogy összekapcsoljon a te erőddel. Én sokszor azért imádkozom, Uram, hogy tegyél engem erőssé, és közben te gyengén akarsz tartani, hogy a te erőd munkálkodjon bennem. Taníts jól imádkozni minket, Uram. Köszönöm, hogy te nem a kívánságainkat lesed, hanem a szükségeinket elégíted meg. És kérlek, Jézus, azért, hogy bátoríts minket, hogyha elcsüggedünk, akkor segíts újra felnézni rád, és tudva, hogy te elhordoztad minden bűnünket, minden átkot, minden tövist, és te szabaddá teszel, Uram. Én imádkozom azokért a testvéreimért, akik meg vannak próbálva most. Uram, hogy ők is megéljék ezt, hogy a te kegyelmed elég, hogy a te szereteted elég, a te jóságod elég. Minden helyzetben te az vagy, amire szükségünk van. Te vagy az élet kenyere. Te vagy a világ világossága. Te vagy a feltámadás és az élet. Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az ajtó. Te vagy a jó pásztor. Minden, amire szükségünk van. És a te kegyelmed elég. Gyere, vonj minket közel magadhoz, Uram. Mi nem szeretünk küzdeni, nem szeretjük, ha fáj. Nem szeretjük, hogyha boxolnak minket jobbról-balról. De ha már van, Uram, érjen célt. Szeretnénk ott találni magunkat a te lábadnál. Közel hozzád, Jézus. És szeretnénk ezt mi is a szívünkből mondani, őszintén, tudva, hogy a te kegyelmed elég. Áld meg, kérlek, a gyülekezetet, és köszönjük, hogy velünk vagy, Jézus, minden napon. Legyen áldott a te neved. Amen. Isten áldjon.